Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. A Szent Háromság ünnepe utáni harmadik vasárnapon hallgassuk meg az igehirdetés alapjául mostanra kirendelt evangéliumi szentigét, amint megírva találjuk a János írása szerinti Szent Evangélium 8. részében, az első 11 versben a következőképpen. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereg lett. Ő pedig leült, és tanította őket. Ekkor oda vezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy kísértsék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor ismételten kérdezték, fölegyenesedett, és azt mondta nekik, aki bűntelen közületek, az dobjon rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig, amikor ezt meghallották, kimentek egymás után, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus fölegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá, hol vannak azok a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Az így felelt, senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, a legmegrendítőbb történetek egyike ez a történet az evangéliumokban. Az külön érdekes, hogy vannak olyan régi kéziratok, amelyekben nincs benne. Más régi kéziratokban pedig benne van. Hogyan lehet ez? Sokféle gondolata van a keresztény igemagyarázóknak. Elmondom, hogy én arra gondolok, talán Pápiász, aki fiatal korát az öreg János mellett tölthette, és nagyon becsülte mindazt az élő elbeszélést, amit hallhatott a vén Jánostól, a presbiter Jánostól, az apostoltól, meg másoktól. Talán ő illeszthette be ide a 7. fejezethez. Ugye mi beszélünk fejezetekről, a régiek másképp keresték meg az igehelyeket, a fejezetbeosztás. Csak pár évszázados, ezt úgy közbevetem. Tehát ide, ehhez a szakaszhoz, amit előtte olvashatunk, talán ő illeszthette be. Pápiászról tudjuk, és tőle tudjuk, hogy nagyon becsülte az írott evangéliumokon, az evangélisták bizonságtételén kívül azt, amit még élő szóban lehetett kapni, meghallani, mert átadták az első nemzedék beliek. Ugye János evangéliumában másutt is van erre utalás. Maga a 21. fejezet is János tanítványi körének a hozzátoldása, hiszen érzékeljük, ha olvassuk, hogy mintha a 20. fejezet végén már lezárulna. És aztán szó van arról is, hogy ha mindazt meg akarnánk írni, amit Jézus cselekedett, maga a világ sem foghatná be a könyveket, amelyeket meg kellene írni. Nos, nem tudjuk egész pontosan hogyan, de belekerült János evangéliumába. Ez a történet, ez a különleges, megrendítő történet is. Ami egész pontosan illeszkedik ahhoz, hogy az írástudók és a farizeusok már azt keresték, milyen vádat lehetne Jézus ellen fölhozni, rábizonyítani, hogy el tudjuk őt ítélni. Jézus olyan hatással volt ugyanis, nem csak Galileában, hanem Jeruzsálemben is, emberek tömegeire. És amikor világossá tette, hogy ő fölülről szállott alá, és ha nem hiszitek, hogy én vagyok az, akkor meghaltok bűneitekben, és ahova én megyek, oda ti nem jöhettek. Ilyeneket olvasunk az előző fejezetben. A lombsátor ünnep utolsó nagy napján fölállt, és bele kiáltotta, ő, aki különben nem lármázott, bele kiáltotta a vallásos mámorban lévő sokadalom kellős közepébe, hogy ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyék. És aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. És utána olvashatunk arról, hogy sokan már arról tanakodtak, és kezdték hinni széles körben, hogy ő a Krisztus. Az írástudóknak és a farizeusoknak, akik pedig magukat tartották meghatározó tekintélynek az egész nép számára, és önelégülten a maguk igazolását keresték, hogy mi, hogy megtartjuk a törvényt, lám, nem úgy, mint az átkozott sokaság, mód felett nem tetszett. Maguknak sem vallották be, hogy a saját önigazolásukat és a saját elismertségüket féltették, és a féltékenység mozgatta őket. Aztán Nikodémus közülük szót emelt, hogy elítélje az embert, ami törvényünk, míg ki nem hallgatták, és meg nem tudták tőle, hogy mit tett. Na, őt lehurrogják, és aztán következik ez a történet. Jézusnak szokása volt, hogy amikor Jeruzsálemben a nagy ünnepek voltak, mások is az olajfák hegyén szálltak meg, ott egész kellemes idő volt ugye a közel-keleti viszonyok között éjszakára ott pihenni, és korán reggel ismét megjelent a templomban, körülvette a sokaság és tanította őket, és akkor oda hurcolják ezt az asszonyt, írástudók és farizeusok. Ez egy kimódolt dolog. Azért vitték oda, hogy legyen mivel Jézust vádolniuk. Ezt az asszonyt, akit vádolnak, hogy házasságtörésen rajta kaptuk, azért vitték oda, hogy Jézus valami módon kénytelen lesz felelni az ügyre, amit ők elébe terjesztenek. És ha Jézus nem a törvény szerint felel nekik, akkor lesz mivel vádolniuk. Újra meg újra ezzel próbálkoztak egyébként. Az utolsó napokban is, amiket majd a jeruzsálemi utolsó bevonulása után az Úr Jézus a templomban tört. Ezzel találkozunk, hogy próbálnak fogást keresni Jézuson. Aztán még hamis tanúkat is próbálnak fölvonultatni. És mindennel kudarcot vallanak. És nem adják föl. Ilyen konok tud lenni a bűnös ember, a maga megátalkodottságában, amikor ellenáll a világosságnak, az igazságnak. Ilyen megátalkodottak tudnak lenni vallási vezetők, hiszen itt róluk van szó. Akik önmagukról azt gondolták, hogy mi megtartjuk aprólékosan a törvényt. Mi nem vagyunk házasságtörők, mi a szombatot se törjük meg. Mi minden szabályt betartunk és magyarázzuk. Ez a Jézus, ez meg bűnösöket fogad magához. Ugye újra meg újra ez volt, amin botránkoztak. Azt nem vették észre, hogy azoknak a bűnösöknek, akik Jézushoz jöttek, megváltozik az életük. Nyilvánvaló volt, hogy megváltozott az életük. Attól fogva, hogy Jézussal találkoztak, és bocsánatot nyertek. Az életújító bocsánatnak az ereje megmutatkozott az életükben, de ez valahogy nem számított. Jézus ellen vádat sikerüljön találni. Erre megy ki minden. És közben nem veszik észre önmagukról, hogy mi magunk is Isten előtt vétkes, kegyelemre szorult emberek vagyunk, és nem lehet semmi saját igazságunk az Isten előtt. Hiába mutogatunk a másikra, hogy az mennyivel bűnösebb, mint mi. Mert nem elég azt elvileg tudni, hogy bűnösök vagyunk mindnyájan. Azt tudták elvileg a farizeusok is. Tudtak a bűnös hajlamokról is. De ezt nem elég elvileg tudni. Oda hurcolják ezt az asszonyt, Jézus tanítja az igét, tanítja, hogy elközelített az Isten országa. Na most erre a helyzetre mit mond? Tetten érték ezt az asszonyt. A helyzet egyértelmű. Házasságtörő. A Mózesnek adatott isteni törvény szerint halálbüntetésre méltó. Igen, a törvény szerint a házasság törésért halálbüntetés járt. Ha a 10 parancsolatot sorra vesszük, az elsőtől odáig, hogy ne paráználkodjál, mindegyiknek a megszegésért, a nyilvánvaló megszegésért halálbüntetés járt. A bálványimádásért, Isten nevének hamis használatáért, és megcsúfolásáért, a szombat megtöréséért. A szülők elleni tiszteletlenségért, lázadásért, a gyilkosságért természetesen, és a házasságtörésért is. És ez közösségi halálbüntetés volt Izrael népe körében. Megkövezéssel hajtották végre. Csak úgy lehetett elítélni valakit, hogyha volt 2 vagy 3 tanú, akik egybehangzó vallomást tettek. Pusztán az illetőnek az ilyen vagy amolyan vallomása nem volt elég, noha őt is kihallgatták, akit vádoltak. A tanúk egybehangzó vallomása kellett, és a tanúknak kellett kezdeni a megkövezést. Ez az alaphelyzet, amikor oda viszik ezt az asszonyt. Igen ám, de már is van olyan kérdés, amit föl lehet tenni, hogy rajta kapták, akkor hol van a férfi? Miért csak az asszonyt hozzák ide? Már ebből is látszik, hogy egy mesterkélt helyzet, amit kialakítottak, ezt az ügyet provokatív módon, koncepciós módon formálták. Hol a férfi? Mert a házasságtörőknek együtt járt halálbüntetés, ha rajta kapták őket. Ugyanakkor már nem volt joguk a zsidóknak ebben az időben a halálbüntetést így végrehajtani, mert ezt a római hatalom elvonta tőlük. Hivatalosan nem lehetett a megkövezést gyakorolni. De nem hivatalosan gyakorolták, hiszen Jézust magát meg akarták kövezni nem egyszer. Aztán majd István vértanú halálára is gondoljuk. Idézik, hogy mit mond a törvény. Mester, te mit mondasz? Jellemző, hogy ők mesternek szólítják Jézust. Körülbelül olyan ez, hogy rabbi. Tanító vagy, te mit mondasz? És Jézus először nem mond semmit. Ez a döbbenet. Hogy mi a bűn, és hogy Isten parancsolatainak, mi az igazi benső tartalma, azt Jézus elmondta máskor. Egyébként ők ezt is tudhatták, hiszen már régóta nyomon követték Jézust. Sok esetben, amikor Jézus tanított, és ő nyilvánosan tanított, ott voltak a farizeusok közül való írástudók is, mint megfigyelők. Föl is háborodtak, amikor a bénának Jézus először azt mondja, hogy megbocsátattak a bűneid. Emlékezzünk csak erre a történetre, ez még Galileában volt. És nyilván voltak beszámolók, voltak följegyzések, ezért tudhatták, hogy mit mond Jézus a paráznaságról, a házasságtörésről. Mert a hegyi beszédét is, ami a tanítványoknak szól, ugyanakkor nagy sokaság hallgatta. És csak kérdezem, hogy mi vajon tudjuk-e eléggé? Hogy Jézus mit mond? Máté evangéliuma 5. részéből. Hadd olvassak csak néhány részletet. Jézus szava, hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj. Az eredeti szó a házasságtörésre vonatkozó szó. Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el, házasságtörést követett el vele szívében. És hogy a bűnnel nem lehet játszani, a kívánságainkban, a fantáziánkban sem, és egyáltalán azt az Úr Jézus rákövetkező szavai mutatják meg, ha a jobb szemed visz bűnre, vágyd ki és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egyvészel tagjaid közül, mint ha egész tested vettetik a gehennára. Tehát sokkal többről van szó, nem csupán arról, hogy meg kell halnod, hanem az örök kárhozatról. Ha pedig jobb kezed visz bűnre, vágd le és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egyvészel tagjaid közül, mint ha egész tested vettetik a gehennára. Jézus megdöbbentő szavai, ugye? Amikkel kapcsolatban azt is el kell mondanom, hogy nyilvánvaló, hogy nem azt akarja, hogy megcsonkítsuk magunkat, meg a bennünk lakó bűnt azzal nem tudjuk elintézni, hanem azért mondja ezt az Úr Jézus, hogy vedd halálosan komolyan, ennyire komolyan, hogy a bűnnel nem lehet játszani. És folytatja tovább ebben a témában, megmondatott ez is, aki elbocsátja feleségét, adjon neki vállólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasságtörővé teszi őt. És aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasságtörést követ el. Pont. Ez az, amin nincs mit magyarázgatni. Ma sem. Ez az Úr Jézus Krisztus szava. És kereszténységről csak ott lehet szó, valódi kereszténységről, ahol Jézus Krisztus szavának egyértelműen meghódolnak emberek. Hogy lehet annak meghódolni? Hát csak bűnbánatban. És akkor nem magyarázkodik az ember, meg nem kisebbíti a bűnt. Az ígéret arra szól, hogyha megvalljuk. A bűnbocsánat ígéret. És megvallani az meg nem annyi csak, hogy kényszeredetten elismerem. Vagy fecsegek róla. Ugye már a példabeszédek könyvében ezt olvashatjuk, hogy aki elfedezi a vétkeit, annak nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Mester, te mit mondasz? Tulajdonképpen tudhatták, hogy Jézus mit mond a bűnről. És hogy állít oda mindenkit Isten színe elé. A cégéres bűnösöket is, de azokat is, akiknek az életén nem látszott nyilvánvalóan a bűn. És olyan önelégültek voltak a maguk igazságában. És ítéltek el másokat, mint itt ebben az esetben, és vádoltak másokat. Mert abban az isteni világosságban, ami az Úr Jézus szavából sugárzik ránk, abban az derül ki, hogy nincs különbség, mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Nincs különbség. Te mit mondasz? Amikor itt a konkrét helyzetről, esetről van szó, a házasságtörésen kapott asszony megérdemelt halálbüntetéséről, akkor megdöbbentő, hogy Jézus nem mond semmit, hanem elkezd írni a földre. Talányos részlet ez is, ugye? De az írástudóknak tudniuk kellett. Ők ismerték az írásokat. Mi is van Jeremiás könyvében? A 17. részben olvassuk azt is, hogy csalárdabb a szív mindennél, és romlott az, kicsoda ismerhetné ki. Én az Úr vagyok, aki a szívet fürkészem, és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek mindenkinek útjai szerint, és cselekedeteinek gyümölcsei szerint. És aztán nem sokkal később, Izrael reménysége, ó Uram, akik elhagynak téged, mind megszégyenülnek, akik elpártolnak tőled, azokat a porba írják, mert elhagyták az Urat, az élő vizek kútfejét. Akik tőled elpártolnak, azok mind a porba iratnak be, mert elhagyták az Urat, az élő vizek forrását. És akkor jusson eszünkbe, hogy nem sokkal előbb az Úr Jézus ezt kiáltotta. bele az ünneplő sokadalomba, hogy ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám és igyék, és aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Viszont akik tőled elpártolnak, miközben a törvényre hivatkoznak, azok a porba iratnak be. Azt nem tudjuk, hogy mit láttak ezek, akik ott az asszony körül vádolóan odaálltak Jézus közelébe. Nem tudjuk, de az igéből következtethetünk mindezekre. Hogy a neveiket írta-e oda Jézus közvetlenül a porba, nem tudjuk, de lehet, ha az igéből következtetünk. Minden esetre sürgették Jézust, hogy szóljon már. És akkor hangzik föl ez a döbbenetes mondat, hogy aki bűntelen közületek, az dobja rá először a követ. Jézus ebben a mondatában nem vonja kétségbe, hogy méltó a halálbüntetésre Isten törvénye szerint a házasságtörő. Nem kisebbíti a bűnt, de azt mondja a vádolóknak, hogy aki bűntelen közületek, az dobja rá először a követ. Olyan fenséges és irgalmas mondat is ez. Figyeljük meg, nem azt mondja, hogy aki bűntelen közülünk, az ő, Jézus, egyedül. Hanem azt mondja a vádolóknak, aki bűntelen közületek. Világosan megkülönbözteti magát tőlük. Egészen hozzánk hasonlóvá lett. Mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, de bűn nélkül jussanak eszünkbe ezek az igék. Ezért lehetett ő a megváltónk. Csak ezért. Csak így a bűntelen. Ő a törvényadó úr, és a törvényt tökéletesen betöltő fiú, aki aztán a törvény átkát is el kellett, hogy hordozza. Ő az, akinek az atya egészen átadta az ítéletet. És ő a bíró halt meg önmaga értünk. Mindez jusson most eszünkbe, amikor ezt a mondatot halljuk, hogy aki bűntelen közületek, az dobja rá először a követ. És nem kezdődik el a kődobálás. Talán ott voltak a kövek már a kezeikben, bár a megkövezést nem a templom területén hajtották végre általában, hanem kihurcolták onnan, akit megköveztek. És a véneken kezdve, lelkiismeretükben vádoltatva elmentek. Erre meg azt mondhatom, ó de kár, hogy elmentek. Ott maradhattak volna ők is, csak másképp. Az asszony ott maradt. Nem olvasunk arról a beszámolóból, hogy direkt kimondott bűnvallást tett volna. De az maga, hogy az asszony ott marad, az magában rejti az ő bűnvallását, a Jézus előtti meghódolását. Hát amikor a vádolók elmentek, hát nem eliszkolhatott volna ő is? Nem iszkol el. Valamiképpen átjárja a lényét, az, amit az egyik énekünk így fejez ki, hogy bárhova futnék, te utolérsz engem. Egy menekvés van hozzád térni, szívem kitárni, irgalmat kérni. Szó nem hangzik az ajkán, de hát Jézus látja, hogy mi van a szívükben, és látja, hogy mi van a szívünkben. Tovább írt a porba, azok eloldalogtak, és amikor ismét felegyenesedik, középen csak az asszony van ott. Ő ott maradt. Nem futott el, nem próbál bujkálni többé, ott maradt a tiszta, a szent Jézus előtt, az ő világosságában. Hol vannak a vádolóid? Senki sem ítélt el téged? És az így felelt, most megszólal. Senki, Uram. Na itt megint figyeljük meg. Azok, akik a törvény őreiként léptek föl, és Jézust provokálni akarták, Így szólították Jézust, hogy mester. Az asszony azt mondja neki, hogy uram, ebben van ott a bűnbánat, a megalázkodás, a meghódolás. Minden benne van. Ez nem felszínes uram-uramozás. Ez az asszony tudta, hogy méltó vagyok az ítéletre. Ott volt szinte halálra váltan, hiszen azt várhatta, hogy igen, engem a bűnömért meg fognak kövezni. Azok elmentek, de itt vagyok, és itt van Jézus. Nem érti igazából, hogy azok hogy mentek el, csak válaszol a kérdésre, hogy hol vannak? Senki sem ítélt el téged? Senki, uram. És ekkor hangzik el a bűntelennek, az igaz bírónak az ajkáról. Az elítélt számára, a világosságban ott maradt elítélt számára a feloldozás, a bűnbocsánat. Én sem ítéllek el. Nagyon hasonló ez ahhoz, mint amit az Úr Nátán próféta által hirdettett Dávidnak. Amikor meg kellett mondania, hogy te vagy az az ember, ugye, aki elvetted a másét, a feleségét, az életét, bűnsorozat volt ott, és Dávid összetört ennek a súlya alatt, és kimondta, hogy vétkeztem az Úr ellen. Akkor hangzott számára a feloldozás, az Úr is elvette vétkedet, nem kell meghalnod. Mert egyébként Dávidnak is az járt volna, a királynak, az Isten törvénye megszegéséért. A bűnbocsánat ez, hogy az Úr elvette bűnödet. És majd Dávid ezért énekelheti meg, hogy boldog az az ember, akinek hamissága elfedeztetett. Bűne megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt, és lelkében csalárdság nincsen. És utána az új életről, amelyben Isten vezetése jut érvényre, maga az Úr szól, arról énekelhet Dávid a 32. Zsoltárban. És itt is Jézus az új életről beszél. Én sem kárhoztatlak, eredj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Most úgy kezdődik. Kiáradt a kegyelem, az életújító bűnbocsánat mostantól úgy kezdődik. Szabadságban. A bűn rabságából megszabadította. Ahol valaki valóban az Úrtól nyert bűnbocsánatot, ott új kezdődik, mostantól fogva. Ahol nem kezdődik új, ott ne hivatkozzon a bűnbocsánatra, senki sem. Eredj el, és mostantól fogva többé ne vétkezzél. Többé ne élj bűnben. Hogy lehet ez? Jézus Krisztus kegyelmének, bocsánatának az erejében. Csak úgy lehet. Győzni magam fölött csak úgy lehet. Úgy lehet. És nekünk is ezért hangzik ma az ige. Ott maradni az Úr Jézus világosságában, megalázva magunkat meghódolni előtte, néki azt vallani, mondani, Uram, így lehet átélni az ő feloldozó szavának erejét. Hogy megbocsáttattak a bűneid. Méltó vagy az ítéletre, de nem ítéllek el. Miért mondhatta ki ezt Jézus? Mert a kereszt felé tartott, hogy magára vegye minden bűnünk büntetését. Menj el, és mostantól többé ne vétkezz. Életújító bűnbocsánat az, amit Jézus ad. És eszünkbe juthat, ahogy Pál apostol ír erről, az efezusi levelében emlékezteti azokat, akik Krisztuséi lettek. Azé a Krisztuséi, akiben van a mi váltságunk az ő vére által, a bűneink bocsánata. Azt írja, egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Mint a világosságnak fiai, úgy járjatok, A világosság gyümölcse pedig csupa jóság, igazság és egyenesség. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, a Te világosságod árad ki ránk is, és világosságoddal együtt árad ki kegyelmed reánk az igében. Hadd maradjunk ott a világosságban. Ne oldalogjunk el, amikor leleplezi szívünk csalárd szándékait, a Te szavad, a Te tekinteted. Maradjunk ott előtted, mint az, hogy az a halálra vált asszony ott maradt. Mert aki ott marad nálad a világosságban, az hallhatja meg a bűnbocsánat, fölszabadító, életújító igéjét. Vonj még így sokakat magadhoz, Uram, környezetünkből is, és szerte a világon, bűnök rabságából, és önelégült, hamis dicsekvésből. Vonj magadhoz olyanokat, akik nem tudnak mást, csak vádolni azokat, akiket maguknál sokkal rosszabbnak tartanak. És vonj magadhoz, Uram, olyanokat, akik a bűnökben keresik a gyönyört, az örömöt, az élvezetet. Hadd utálják meg mindezt, és meneküljenek hozzád. Vonj magadhoz olyanokat, akiknek elegük volt már bűneik nyomorúságából, rabságából. Hadd szabaduljanak fel a Te bocsánatod által. Vonj magadhoz, Uram Jézus, mindenféle tévejgésből embereket, akik hamis eszmék és vallások bűvöletében voltak leragadva, és a szívük volt elzárva eddig tőled. Hadd nyíljon meg sok-sok szív még előtted, szíveket ismerő, megváltó, üdvözítő Úr Jézus Krisztus. Amen. Jézus, a Te beszéded.